Jézus Krisztus mondja, ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Az én atyám házában sok hajlék van, ha nem így volna, megmondtam volna nektek. Elmegyek, hogy helyet készítsek nektek. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Drága testvérek, fennállva énekeljük a 358-as énekünknek a legelső versét. A mennybe meneterről nagyon kevés énekünk van, ez a 358-as, ez az egyik fő énekünk, 358. dicséretünket keressük ki, a legelső versét énekeljük fennállva. A Krisztus mennybe felméne, hogy nékünk helyet szerzene. 358-as dicséretünk első verse.
A Krisztus mennybe felméne, hogy nékünk helyet szerzene, Atyával megbékéltetne, életre bévinne.
Foglaljuk el helyünket, testvérek, és a megkezdett énekünket folytassuk, 358-as dicséretünk, a második és a harmadik verseket énekeljük, tehát a megkezdett 358-as dicséret második és harmadik verseit, ó, mi kegyelmes mesterünk, emlékezzél meg mi rólunk.
Ó, mi kegyelmes mesterünk, emlékezzél meg mi rólunk, ki meghaltál, volt érettünk, légy jelen mi velünk. Te látod, mennyből éltünket, és nagy keserűségünket, vigasztald meg mi lelkünket, hogy higgyünk tégedet.
A mi áldozó csütörtöki ünnepi Isten tiszteletünknek és együttlétünknek megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egyörök és igaz Isten. Amen. Hagyjuk meg a fejünket, gyertek, imádkozzunk. Urunk, dicsérünk téged ezért az ünnepért is. Köszönjük, Urunk, hogy te nem csak erre a világra jöttél elemberi testben, hogy megválts, hogy kifizesd a mi hatalmas árunkat, hogy életünk a tied legyen, hozzá tartozhassunk, hanem mindent legyőztél. Legyőzted a halált is a feltámadásoddal, és gondoskodtál arról, hogy legyen a mennyben szószólónk. Te magad mentél fel a mennybe, visszatértél a te dicsőséged trónjára, és ott ülsz örökké uralkodva, és meghallgatod az imádságainkat, üdvözíted a benned hívőket, várod, epedve várod a hozzád menekülőket, hogy megsegítsd őket. Urunk, olyan jó ebbe belegondolni, hogy te értünk, ott vagy a mennyben, közben jársz, értünk, szüntelenül könyörögsz, értünk, áldott légy ezért a csodáért. Köszönjük azt is, amit mondtál, hogy elmész, hogy helyet készíts nekünk. Elmentél, hogy egy olyan csodálatos országot készíts a benned hívőknek, hogy a földi vándorút után egy olyan örökséget kapunk, amit emberi szív, értelem nem is tudna felfogni. Köszönjük szereteted nagyságát, hogy ránk tékozoltad mindeddig is a szeretetedet, és ezután is így akarsz cselekedni. Dicsőség legyen örökké neked. Urunk, hadd kérjünk a betegjeinkért, hadd kérjünk a műtétesekért, a lábadozókért, a szenvedőkért, a szegényekért és a mélyben járókért, szomorkodó, gyászoló szívűekért, hajulj le őhozzájuk különös irgalommal, szabadítással, gyógyítással és vigasztalással, emelj fel mindannyiunkat. Tedd a mai ígét élővé, hatóvá, személyessé, vágyunk ma este rád figyelni. Szólíts meg, és vonj magadhoz ma is. Köszönjük, hogy meghallgattál. Amen. Kedves testvérek, az élőistennek az igéjét az apostolok cselekedeteiről írott könyv első fejezetéből fogom olvasni. A 6-os, 7-es és a 8-as verseket, tehát apostolok cselekedetei, annak az első fejezete, a 6-os, 7-es és a 8-as verseket, tehát 6-tól 8-ig fogom olvasni, hallgassuk figyelmesen a mennybe menetel alkalmával elhangzott beszélgetésből ezt a rövid igerészt fogom olvasni. Amikor együtt voltak, megkérdezték tőle, Uram, nem ebben az időben állított fel újra királyságot Izraelnek? Így válaszolt, nem rátok tartozik, hogy megtudjatok olyan időpontokat vagy alkalmakat, amelyeket az Atya a maga kizárólagos hatalmával állapított meg. Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Judeában és Samáriában, sőt, egészen a föld végső határáig. Eddig az írott ige. Kedves testvérek, ünneplő gyülekezet, a mennybe menetel ünnepén, a mennybe menetel alkalmával elhangzott Jézus szájából egy nagyon-nagyon komoly, szinte keményen hangzó helyreigazítás is. Nem rátok tartozik. Ugye ezt a földi életben, egy beszélgetésben akkor szoktuk mondani valakinek, kicsit erélyesen hangzik ez mindig el, amikor valami olyasmibe üti az orrát, amiben nem illenék. Akkor szoktuk ezt mondani a másik embernek, hogy ez nem rád tartozik, ne haragudj. Nézzétek meg, hogy itt Jézus Krisztus a tanítványoknak ezt mondja, nem rátok tartozik. És azért kell, hogy ilyet mondjon az Úr Jézus a saját tanítványainak, akiket szeret, mert a tanítványok azzal kezdenek el foglalkozni, amivel nekik nem kellett volna. Szomorú dolog, hogy a mai tanítványokra is jellemző ez. Ránk is jellemző ez, testvérek. Néha abba ütjük az órunkat, amiben nem kellene, néha avval foglalkozunk, amivel nem kellene, és Isten igéjének ránk kell szólnia, hogy nem rátok tartozik. Így hangozni a mai címünk is, ami nem rátok tartozik. Tehát ez a mai címünk, ami nem rátok tartozik. Jézus Krisztusnak a mennybe menetel egy különleges búcsú alkalom is. A feltámadása után még 40 napig itt van Jézus a földön, és 40 napig sokszor megjelenik a tanítványoknak. Bizonyságát adja annak, hogy ő él, még tanítja őket, és egyszer több mint 500 embernek jelenik meg, hogy egészen bizonyosak lehessenek a kortársak, hogy ő él, és tényleg feltámadt a halálból. De Jézus Krisztusnak a küldetése folytatódik visszatérni a mennybe az ő dicsőségébe, az ő trónusára, és üdvözíteni örökre a benne hívőket. A mennybe menetel ennek az aktusa, amikor ő visszatér a mennybe a dicsősége trónjára, és képzeljétek el, hogy ez a búcsú alkalom Jézusnak is egy különleges alkalom, nem csak a tanítványoknak. Ha belegondolsz, hogy valakitől úgy kellene elköszönnöd, hogy tudod, hogy ebben a világban már többet vele nem találkozol, hanem majd legközelebb fenn a mennyben, akkor az a búcsúzás valami különleges búcsúzás. Ott nem olyanokat mondunk a másiknak, hogy majd ne felejtsd el elzárni a gátcsapot, teljesen más ez. Ott a legfontosabbakat mondjuk el. Amikor Jézus fölmegy a mennybe, a legfontosabbakat mondja el a tanítványoknak. Erőt fogtok kapni, el fog hozzátok jönni a Szentlélek, és Isten szent lelkével fogjátok végrehajtani ezt a küldetést, hogy tanúim lesztek, erre vagytok elhívva. Ez a feladat, amit én adok nektek, hogy az egész világon az én tanúim legyetek. Most ebbe a nagyon mély beszélgetésbe, a legkomolyabb elbúcsúzásba föltesznek a tanítványok egy olyan buta kérdést, mert őket más foglalkoztatja. Mi lesz Izrael felemelkedésével? Ugye a zsidókban benne volt ez a kis kép, egy ilyen váradalom. Mondtam a múlt vasárnap, hogy politikai messiást vártak sajnos. Nem egy bűnből szabadítót, hanem aki a római megszálló hadsereget majd kipaterolja az országból. Isten nem politikai szabadítót küldött Jézusban, hanem a bűnből, a kárhozatból, a sátántól szabadítót. És megint megjelenik a zsidó embereknek a gondolat világában, hogy Izrael országát,
a többi pogányország fölé fogja emelni majd a Mesiás. Úgyhogy rákérdeznek, hogy akkor ez mikor lesz, amikor Izrael országa csodálatos fölemelkedik a te királyságodban minden, és lehűti őket Jézus. Szükségünk van ezekre a helyreigazításokra Istentől. Nem rátok tartozik, hogy megtudjatok olyan alkalmakat, időpontokat, amelyeket az Atya maga kizárólagos hatalmával állapított meg. És visszatér ugye a témához, ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek. És ugye én belülről kifelé haladó koncentrikus köröket kezd el mondani Jézus, Jeruzsálemben, Júdeában, Samáriában, sőt a föld végső határáig. A tanúskodásnak nincsenek határai. Ahol vagy, ott Jézusért kell élned. Ahol te vagy, ott Jézus Krisztust kell képviselned. Őróla kell bizonyságot tenned, életeddel is, szavaiddal is. Hatalmas dolog az, amit Jézus Krisztus így ránk bíz, és szükséges, hogy meglássuk, hogy mik azok a dolgok, amikbe sajnos beleütjük az orrunkat, és foglalkozunk pedig nem kellene. Úgyhogy a mai címünk, még egyszer véssük az eszünkbe, nem rátok tartozik. Nézzük a tanítást. Megkeresgettem a Bibliában, háromszor találtam meg ezt a kifejezést, hogy nem rátok tartozik. Kettőször Dávid mondja, Ceruja fiainak mind a kétszer, a egyik Sámueli könyve, mind a két alkalommal nagyjából ugyanaz a környezet, a történés. Abszolon lázadásakor hangzik el. Az első, amikor menekül Abszolon elől Dávid, és Simei, egy benyámini, a domb túlsó oldaláról elkezdi Dávidot mélységesen szapulni, káromolni, és Ceruja fiai, Dávidnak a testőrsége mondják, hogy hát, Isten fölkentjét gyalázza. Oda megyek, és fejét veszem ennek a benyámininak. És ekkor mondja nekik Dávid, hogy nem rátok tartozik ez, Ceruja fiai. Aztán ugye Abszolon lázadásában Abszolon elbukik, és Izrael visszahívja Dávidot, bocsánatot kér tőle, hogy az Istentől rendelt királyt elzavarták. És a visszatérésekor jön ismét Simei, aki káromolta ugye a lázadás elején még Dávidot, és bocsánatot kér. Ő megy legelőször Dávid elő. És Ceruja fiai megint. Ugye elkezdenek, hadd mondjam így, hogy kicsit hőbölögni, hogy akkor most akkor érje utol már az ítélet ezt a Simeit, és megint ezt mondja nekik Dávid, hogy nem rátok tartozik ez, Ceruja fiai. És itt az apostolok cselekedeteiben, a mennybe menetelkor pedig Jézus, a Dávid fia, a királyok királya mondja a tanítványoknak, nem rátok tartozik ez. Mind a kétszer Dávid, illetve Dávid fia Jézus, király mondja, mind a kétszer a hozzá hűséges embereinek mondja, nem rátok tartozik ez. Elgondolkodtató. Elgondolkodtató, hogy ezek a történetek így tanítanak bennünket, a hasonlósági pontokban kirajzolódik az embernek a jelleme, hogy ilyen gyarlók vagyunk. Ott van mellettünk a mi királyunk Jézus, tanuljuk az ő igéjét, vele járunk, és mégis elkezdünk olyan dolgokkal foglalkozni, mivel nem kellene. És Dávid fiának ránk kell szólnia, hogy nem rátok tartozik ez. Második pontunk, hogy mi az oka annak, hogy mással foglalkoznak a tanítványok. Mi ennek az oka? Két oka van. Az egyik a gondolatok fegyelmének hiánya, a másik pedig a szív fegyelmének a hiánya. A gondolatok fegyelmének a hiánya és a szív fegyelmének a hiánya. Van egy gyönyörű ige, és képzeljétek el, hogy a gondolatokról igazából egyetlen egy ige van a Bibliában, és ez a Filippi 4:8-ban van, és így hangzik ez az ige. Egyébként pedig, testvéreim, ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami kedves, ami jóhírű, ha valami nemes és dicséretes, azt vegyétek figyelembe. Ugye Károli így fordít, hogy azon gondolkodjatok, ugye figyelembe venni, gondolkodni az ugyanaz. Tehát a Filippi 4:8-as igéje tanít a gondolkodásról, hogy azt engedd be a te gondolatvilágodba, ami igaz, tisztességes, igazságos, tiszta, kedves, jóhírű nemes dicséretes. Nagyon komolyan nekünk szegeződik a kérdés, hogy van-e fegyelem a mi gondolatvilágunkban. Drága testvére, kicsit kérlek, hogy vedd számba a mennybe menetel ünnepén, hogy mik tenyésznek a te gondolataidban. Mikről szokták gondolkodni, fantáziálni? Mik azok a gondolatok, amiket most az Isten tisztelet alatt Isten szent lelke rámutat, az nem odavaló. Azon ne gondolkodjál. A tanítványoknak az egyik oka, hogy mással foglalkoznak, mint amivel kellene, a gondolataik fegyelmének a hiánya. Vajon mi hogy állunk ezzel? A második ok pedig a szív fegyelmének a hiánya. Ismeritek az igét a példabeszélek 4.23-ban, hogy minden féltve őrzött dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki minden élet. Az ember szíve a Biblia metaforája szerint is az életünk középpontja. A szívünkben ott vannak az érzések, a motiváló rugók, a mozgató rugók. Ott van az, amit rangsorolunk az életünk, hogy mi a legfontosabb, kevésbé fontos, minden ott van a szívben. Mi van a mi szívünkben? Mi van benne, aminek nem kellene ott lennie? Mi van a te szívedben? Mi lehet a tanítványok, a mai tanítványok szívében? Van-e abban fegyelem? Hogy állsz a szívedben hordozott érzésekkel? Van-e olyan, amire Isten rámutatna, hogy miért táplálsz még haragot valaki felé? Miért táplálsz irigységet, féltékenységet, gyűlöletet valaki felé? Nem lehet egy tanítvány szívében ilyen érzés. Mik a céljaid? Mik a vágyaid, amik a szívedben vannak? Mivel vagy kivel van tele a te szíved? Van-e abban fegyelem? A tanítványok szíve ugye kiderül ebből a mai történetből, hogy Izrael országával és az ő általuk elképzelt jövendővel volt tele. Jézus szavából meg az derül ki, hogy ez így nem volt jó. Ez így helytelen volt. Ezzel nem kellett volna foglalkozniuk. Izrael jövendője Isten kezébe van. Ott vannak megállapítva az idők, alkalmak, dolgok, a mikorok, a hogyanok, a miértek. Nem kell belekérdezni abba, amit Isten nem akar ránk bízni. Hamis gondolatok, hamis váradalmak, ezekkel voltak tele a tanítványok. A legnagyobb búcsúzás csodálatos pillanatában, amikor arra kellett volna figyelni, hogy átvenni a küldetést, ők mással foglalkoznak, és megkapják Istentől a helyre igazítást, nem rátok tartozik. Ez azt jelenti, hogy most mással kellene foglalkoznod. A mi szívünkben vannak-e hamis váradalmak Isten felé, emberek felé, jövendő felé? Vannak-e hamis gondolatok? Vannak-e emberi, világi, vagy sátán által becsempészett bármik, célok, vágyak, amiknek nem kellene ott lenni? Isten szent lelke nekünk fogja mondani előbb-utóbb, nem rátok tartozik. Aztán a harmadik pontban hadd fogalmazódjon meg az is, hogy a tanítványok olyan dolgokra kérdeztek rá, olyan dolgokat akartak tudni, amiket Isten elrejtett az emberek elől. Belegondoltatok-e abba, hogy ez nagyon komolyan üzeni a Biblia számtalan igében, hogy vannak dolgok, amiket Isten, ami szemeink elől, a tudásunk elől elrejtett. Nem tudod, hogy ki meddig él. Ez egy nem tudott dolog. Te nem tudod, hogy meddig fogsz élni. Ma este jár le az utolsó napod, vagy még 50 évig. Itt éltet Isten. Nem tudjuk a jövendőt. Nem tudjuk a sorsunkat, hogyan fog alakulni. De nem tudod a szeretteid sorsát sem. Ezt Isten elrejtette előled, nagyon bölcsen. Ha ezt ismernénk, nagyon nem lenne jó az embernek. Elbíznánk magunkat. Kevélyek lennénk. Ó, hát így meg így fog alakulni az én életem. Isten elrejtette. Megtanuld rábízni magadat. Megtanuld a szeretteidet is az ő kezébe bízni, rábízni. Megtanulj tusakodni másokért. Megtanulj imádkozni. Isten gyöngyszem céljai. Van a 119. Zsoltárban ugye egy ige, hogy a te igéd az én ösvényemnek világossága, lépteimnek szövétneke, ugye a Károliba. A szövétnek egy olyan lámpa volt, ugye egy kis olajlámpás, amit egy ilyen nagyon hosszú botnak a tetejére, ami így kampóba visszahajlott, arra akasztottak rá, és általában Jeruzsálemből Jerikóba menet volt nagyon sok ilyen keskeny, hegyi ösvény, hogy itt volt az egyik oldalon a hegy, a másik oldalon az ösvény túlsó felén a szakadék, és ezzel kellett menni. A szövétnek nem reflektor, nem gyönyörű kriptonégő, csak a következő lépést világítja meg. Nem kettőt, nem hármat, nem tizet. Isten igéje, azt mondja a 119. Zsoltár, hogy ilyen szövétnek nekünk. Isten igéje a következő lépést mutatja meg. Ne tudja az ember, hogy mi következik, majd három lépés múlva. Vannak dolgok, amiket Isten elrejtett előlünk, és ez az ő örök, szuverén döntése. Nem kapirgálhatod azt. Nem mehetsz neki Istennel, hogy Uram, akkor ezt mondd meg, meg azt mondd meg, ez mikor jön el, az mikor jön el. Nem rátok tartozik. Elcsendesedve kérdezd meg magadtól, drága testvér, hogy van-e valami olyan, amit Isten elrejtett az ő bölcsességében, az ő döntésében, de te tudni akarod. Szerújá fiai, tudjátok, mivel foglalkoztak? Ugye Simeinek a halálát akarták, akkor először szidalmazta Dávidot akkor is, akkor véget ért az Abszalom lázadás, és akkor jött Simei bocsánatot kérni, akkor is követelték, hogy Dávidtól, hogy hát itt van ez az ember, káromolta a királyt, vesszen. Szerújá fiait a másik ember gonoszsága és az ítélete foglalkoztatta. Ma is vannak hívő emberek, akik azon agyalnak, és ezt foglalkoztatja őket, hogy hú, látok egy nagy bűnös, látok egy hívőt elbukni, akkor Isten mikor lép a sarkára, mikor veszíti el, nem ránk tartozik. Nem rátok tartozik, Cseruljá fiai. Szokott-e érdekelni téged mások sorsa? Szokott-e érdekelni téged a jövendőd? Vagy éppen mások jövendője? Szoktál-e avval foglalkozni, hogy hát a másik mit dönt? Szoktál-e foglalkozni a másik vagyonával? Annak milyen van? Mennyi ember ebben foglalkozik? Van egy érdekes ige, az 1 Péter 4.15-ös igéje, ott elmondja Péter, hogy senki se szenvedjen közületek, mint gyilkos, mint rabló, és van egy kis felsorolás a mondat végén, vagy mint más dolgába avatkozó. Ugye milyen érdekes? Péter apostol nagyon jól ismerte az emberi természetet. Az emberek, a gyülekezetben levő emberek is, nagyon szeretnek belekotkodácsolni a másik ember sorsába, dolgába, életébe, és azt mondja, hogy senki se szenvedjen közületek, a sor végén, mint más dolgába avatkozó. Ha Jézus ma lenne itt, itt állna melletted, milyen kérdések jönnének ki a szívedből, és mit mondana neked az Úr Jézus a te kérdéseidre? Talán mind szomorúan állunk itt meg, mert mi kapnánk ezt, hogy nem rátok tartozik. Végezetül tegyük fel a kérdést, hogy akkor mivel kell foglalkoznunk. Mert ha foglalkozunk eleget azokkal, amikkel nem kellett volna, akkor tegyük fel a kérdést, hogy akkor, Uram, akkor mivel foglalkozzunk? Erre is van ige. Van Istennek tanítása. A Timóteusi első levél 4. fejezete
15-ös, 16-os versei. Ezekkel törődj, ezekkel foglalkozz, hogy előre haladásod nyilvánvaló legyen mindenki előtt. Legyen gondod önmagadra és a tanításra, maradj meg ezek mellett, mert ha így cselekszel, megmented magadat is, hallgatóidat is. Azt hiszem, amit Timóteusnak mond Pál, azt magunkra vehetjük. Mivel kell foglalkozzunk? Mit mond Jézus? Foglalkozz az ő igéjével. Foglalkozz Isten kijelentett akaratával. Szeresd a Bibliádat, és olvasd azt. Tanulmányozd azt, amikor csak teheted. Ugye a tanítványoknak a mennybe menetelkor mondja, hogy várjátok meg, amíg felruháztatok mennyei erővel. Ugye ők még a Szentlélek kitöltetése előtt voltak, rá 10 napra pünköstkor megkapják Isten Szentlelkét gazdagon kitöltve, és erőt nyernek, bátorságot és bölcsességet nyernek a bizonságtételre, az igehirdetésre. Isten ma is kijárasztja az ő Szentlelkét azokra, akik őhozzá mennek, és a szívüket kitárják előtte. Akik az életüket odaadják, hisznek ő benne, azokon Isten Szentlelke megnyugszik. És nekünk is mondja az Úr, hogy légy az ő tanúja, ezzel foglalkozzál, hogy az ő tanúja légy, akár a föld végső határáig. Törődj és foglalkozz az Isten dolgaival. Ráadásul majd minden más megadatik neked. Mennyi ember a földi dolgokkal foglalkozik csak, és a mennyeivel nem? És hát a hegyi beszédben erre is van ige. Keressétek először az Isten országát és igazságát, ráadásul a többi majd megadatik nektek. Mi meg a többivel foglalkozunk, és Isten országával kevésbé. Fölcseréli nagyon sok tanítvány a sorrendet. Megkérdezi a mai ige tőlünk, hogy foglalkozol-e a mennyeiekkel? Isten országa dolgaival. Mikor nyitottad ki utoljára a Bibliádat? Nem maradt-e ki egy-egy nap a csendes órában? Hűségesen jársz-e a te uraddal? Jézus Krisztusnak a földi élete is egy csodálatos példa arra, hogy ő mivel foglalkozott. Ő megtagadta saját magát is, pedig ő tökéletes volt, mint Isten fia, és egészen a földi élete is az mennyei atya akarata szerint zajlott. Félretette a saját tökéletes akaratát, hogy a mennyei atya tökéletes akaratát töltse be. Nem foglalkozott hiába valósággal. Nem foglalkozott avval, amivel nem kell. Azzal foglalkozott, amit az atya rábízott. Csodálatos küldetését be is töltötte, eljött, megváltott téged, megküzdött a pokollal is, győzött, hogy te majd bemehess a mennybe. Szeretné, hogy te is azzal foglalkozz, ami az atya akarata. Ne a valamire majd rá kell mutasson, hogy ez nem rád tartozik. Ne ezzel foglalkozz, mert az nem rád tartozik. Át kell értékelnünk dolgokat. Mivel foglalkozunk, mivel kellett volna, mire adunk időt, mire bocsátjuk oda a szívünket, a gondolatainkat, és minek kellett volna egészen odaszánnunk magunkat. Ma is egy történettel zárom. Ismerős lesz a történet, mert ezt filmben is földolgozták egyszer-kétszer, de megtaláltam az eredetit egy könyvben. Megtörtént eset, Amerikában egy Darrell nevű kamionsofőrrel történt. Egy nagyon szolíd, csendes lelkű kamionsofőr volt egyébként, aki vitte a kis hosszú amerikai csőrös kamionjával az árut ide-oda, és megvoltak ezen a hosszú úton mindig a kedvenc kis hamburgerezői, ahol meg szokott állni, beállt a kamionparkolóba, kiszállt, és ott a stráda mellett megette a kis hamburgert, a kis krumplipürét, nagyon szerette, mindig azt is kért hozzá. És megtörtént egyszer, hogy beült a kis étterembe, ahova szokott nagyon gyakran azon az úton, megrendelte a kis hamburgerét, a kis kóláját, krumplipürét, amit nagyon szeretett, elkezdte vidáman enni, és közben feltűnt egy porfelhő is ugye az úton, jött egy 12 tagú motoros banda,
ugye szögecsekkel kivert bőrdzsekibe. Látszott rajtuk, hogy hát ők nem az a szolid típus, mint Darrell a kamionsofőr, és bejöttek az étkezőbe, a vezér egyből ki is szúrta magának a csendesen hamburgerező kamionsofőrt, körbeállták 12-en, hogy provokálják, elkezdték itt csettegetni folyamatosan, és a főnök mindenféle ronda dolgot mondott neki, de Darrellt nem tudták kizökkenteni, ő falatozott nyugodtan tovább. Ez bosszantotta a főnököt, úgyhogy fogta az innivalóját, ráöntötte a kamionsofőre, evett nyugodtan tovább. Utána kézzel még a krumpli püréből is kivette egy adagot, betönte a fülébe. Legnagyobb csodálkozásukra nem ugrott fel, nem kezdett el verekedni a kamionsofőr. Nyugodtan befejezte a kis ebédjét, fölállt, fizetett a vendéglősnek, és elment. Nagy röhögés volt ugye a motoros bandát, hogy micsoda puhány férfi, nem is igazi férfi. És így kinéz a vendéglős, hogy hát tényleg, és még vezetni se tud, mert most ment keresztül a kamionnal 12 motoron. Tudjátok, amikor Jézus Krisztus eljött erre a világra, nagyon sok ilyesmit kapott. Gonosz gondoltak felőle. Leírja több evangélium, hogy rettenetes gonosz dolgokat terjesztettek róla, hazugságokat. Hogy részeges. Olyan dolgokat állítottak Isten fiáról, hogy égbe kiáltó Isten káromlás. És amit csináltak vele, hogy elárulták. Hogy pont a nép vénei, akiknek az volt a feladatuk, hogy igazolják őt, ellene támadtak, hogy halálra juttatták, hogy leköpték, hogy megostorozták. Ezt mind hagyta, tűrte, és végigvitte a váltságot. Megváltott minket, és pontosan tudta, hogy miért. Tudta, hogy a sátán így lesz legyőzve. Tudta, hogy az ő királysága örök királyság, és ő győzni fog. És így fogja bevinni az övéit a mennybe. Jézus soha nem avval foglalkozott, hogy mit mondanak én rólam, hogy mernek ilyeneket állítani, hogy mertek leköpni, belém állni, elárulni, megkorbácsolni, megölni. Avval foglalkozott, hogy te meglégy váltva. Megváltott, hogy te élhess örökké. Amikor elküld téged, mint tanítványát erre a világra, hogy légy az ő tanúja, neked is meg kell tanulnod, hogy mik azok a dolgok, amivel nem foglalkozunk. Provokálni fog a sátán. Provokálni fog a világ. Keljél fel, borítsd az asztalt arra, aki provokál, de te tanuld meg, hogy mi az, ami nem rátok tartozik, ami nem rád tartozik, és mi az, amivel foglalkoznod kell. Egy tanítvány az Urára néz. Jézus követi, és az Isten országával foglalkozik. Erre vagy elhívva. Ámen. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Urunk, szeretnénk bűnbánattal megvallani neked, hogy annyi mindennel tudunk mi is foglalkozni, amivel nem kellene. És mégis tel is tele van a szívünk, meg a gondolatvilágunk, sok olyan dologgal, amire nem is kellett volna gondolni, és mi hagytuk, hogy tenyészen és burjánozzon a gonosz érzés, gondolat, irigység, vagy a másokkal való foglalkozás, vagy avval való foglalkozás, hogy rólunk mit mondanak, könyörülj rajtunk. Kiózanító és mellbevágó, ahogy a tanítványokat helyre teszed, nem rátok tartozik. Vágyunk, Urunk, mi is alázattal elfogadni ezt a kiigazítást, tőled venni. És vágyunk megtanulni, hogy mi az, amivel nem kell foglalkoznunk, és mi az, amivel foglalkoznunk kell. Köszönjük az igédet, olyan jó összhangot találni a Biblia sok-sok különböző helyen levő igéivel. Olyan jó látni, hogy a Timóteusnak írt ige a miénk is. hogy ezekkel törődj, ezekkel foglalkozz, hogy előre haladásod nyilvánvaló legyen mindenki előtt. Köszönjük, Urunk, hogy nekünk szólnak az igék Salamontól a szívünkről, hogy minden féltett dolognál jobban őrizzük, Páltól a gondolatainkról, miként gondolkodjunk, ha tudjunk mindezekre figyelni. Hadd legyen fegyelem a gondolatunkban és a szívünkben. És őrizd meg minket a helytelen úttól, őrizd meg minket attól, hogy kijöjjünk a sodrunkból, hogy a sátán provokálására reagáljunk. Taníts, Urunk, bennünket. Vágyunk tanítványok maradni halálunk pillanatáig. És vágyunk megörökölni azt a csodálatos országot, amit elmentél, hogy nekünk készíts, és várt minket már odát. Köszönjük neked a Szentlélek ajándékát, hogy a benned hívők a te lelkedből kapnak. Áldott légy azért, hogy ránk bíztad az evangéliumot, hogy küldetést adtál nekünk, hogy tanúid legyünk. Add, hogy el ne feledjük ezt a munkahelyünkön, bárhol vagyunk, baráti társaságban, akkor is, ha fáradtan, akkor is, hogyha hivatalból, ha tudjunk a tanúid lenni. Ahogy élünk, ahogy beszélünk, az életvitelünkkel, úgyhogy szavaink nélkül is lássék meg rajtunk, hogy hozzátartozunk. Hadd tanúskodjon mindenünk te rólad. Jöjj, Urunk, és a mi életünket te áld meg, te vagy magadhoz, taníts minden nap továbbra is veled járni. Áldott légy, hogy szeretsz, hogy elhívtál, hogy feladatot adtál. Köszönjük, Uram. Amen. A csendes percben mindenki a szíve imáját vigye oda az Úr Jézus elé. Az Úr hallgassa meg az imádságokat. Ti ezért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Fennállva fogadjuk az áldást. Mindezeknek utána Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon te néked békességet az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Testvérek, a kivonulás előtt a záró énekünket énekeljük, ami a megkezdett 358-as énekünknek az 5-ös, 6-os és a 8. versei. Tehát 3 verset énekünk most belőle, az 5., a 6. és a 8-as verseket. Az ének száma 358-as, tehát 358-as dicséret. Az 5., 6. és a 8. verseket énekeljük a kivonulás előtt. Az 5-ös vers így kezdődik. És oltalmazd meg mindentől szent atyádnak haragjától.
És oltalmazd meg mindentől szent atyádnak haragjától, ördögtől és kárhozattól, minden dühösségtől. Tekints nagy gyarlóságinkra, e világ csalátságára. Vigy be a nagy boldogságba, te szent országodba. Dicséret légyen atyának, Jézusnak, és a mi vigasztalunknak, a Szent Háromságnak.
Áldás békességet!